A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét egy hosszabb ige szakaszból, János evangéliumának 4. részéből, a 4. rész első 26 verséből egy jól ismert történetet fogok felolvasni, és aztán ebből egy rövid ige szakaszt kiemelni. Ez Jézus és a samáriai asszony története. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idődél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt: uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. És egyedül a 23. verset szeretném ebből a történetből kiemelni. Jézus ezt mondja az asszonynak: de eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Kedves gyülekezet, megkérdeztem Györgyit, hogy be kell-e mutatkoznom, azt mondta, hogy nem, de mégis úgy érzem, hogy valamit mondanom kell magamról. Úgyhogy elmondom, hogy Kisturi Eszternek hívnak, sajnos ez a zenekarral is elmaradt ez a bemutatkozás, úgyhogy így fontosnak éreztem, hogy elmondjam, ki vagyok. Gyömrön vagyok segédlelkész, Györgyivel együtt végeztem a teológián, és most várom én is a szentelésemet. És nem messze Gyömrőtől indult az én keresztjén életem, Monoron, ahol ifis voltam. És amikor néhány évvel ezelőtt ifis voltam Monoron, akkor nagyon nagy divat volt egy kis vászonból készült karkötőt hordani ifisként a karunkon, amin 4 darab betű állt, 2 W, egy J és egy D. Ami egy nagyon egyszerű angol szövegnek a rövidítése: what would Jesus do? Mit tenne Jézus? Be kellett menni ezért egy boltba Pestre, nagy büszkén én is bementem, és megfelelően kamasz, lányos lendülettel kiválasztottam egy halvány és sötét rózsaszín színekből álló kis karkötőt, igazi hercegnő voltam benne, és büszkén viseltem. Aztán felmentünk a barátaimmal Budapestre, és a villamoson így fogtam a kis kapaszkodót, látszott, büszkén látszott a karkötőm, és hát csináltam valami olyat, amire tudtam, hogy nem ezt tenné most Jézus, akkor így fogtam, és lehúztam egy kicsit a pulcsimat, hogy ne lássák, hogy mi van rajtam, hát ha valaki tudja, mit jelent. És aztán nagyon hamar rájöttem esténként, hogy hát nem biztos, hogy ma mindig azt csináltam, amit Jézus tett volna, és hogy ez így eléggé leleplez engem ez a karkötő, úgyhogy fogtam, levettem, eldugtam a szobámban. Annyira jól sikerült eldugni, hogy azóta egy párszor át kellett a gyerekkori szobámat pakolni, de még egyszer sem találkoztam ezzel a kis karkötővel. Úgyhogy jó, megnyugtattam magam, hogy jó, akkor nem fogok lelepleződni. Aztán valahogy úgy hozta az élet, hogy a teológián lett egy barátnőm, aki nem szalagból, vagy nem ilyen kis anyagból készítette el magának ezt a karkötőt, hanem nemesfémből, és akárhányszor ránéztem a kezére, vagy azóta is akárhányszor, ha találkozunk a ilyen baráti találkozón, akkor mindig látom ezt a kis karkötőt, és ez mindig olyan leleplező számomra. Anélkül, hogy a barátnőm tudná, újra és újra figyelmeztet engem, mit tenne Jézus. Azért jutott a mai igehirdetésre készülve eszembe ez a kis karkötő, mert azt gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor szükségünk van arra, hogy emlékeztessenek bennünket, egy kicsit kérdőre vonjanak, hogy ugyanebben a helyzetben mit tenne Jézus. És azt gondolom, hogy vannak olyan igék is, és ilyen ez a mai ige is, amit akkor fogunk a legjobban megérteni, hogyha feltesszük a kérdést, hogy mit tenne Jézus, hogyan csinálta ezt Jézus, hogyan imádta Jézus lélekben és igazságban az atyát. Ezt szeretném most nagyon szűken erre a történetre nézve egy kicsit kibontani, hogy ebben a történetben Jézus Krisztus hogyan imádta lélekben és igazságban az atyát. Először kezdjük a lélekkel. Hogyan imádta Jézus lélekben az atyát? Úgy lélekben, hogy ez a görög szó, pneuma, az a szent lélekre utal ebben a szövegkörnyezetben. Leginkább úgy, hogy hagyta magát a lélek által vezetni. Hagyta azáltal, hogy nem a szokásos úton indult el, amerre a zsidók jártak Galileába, mert hogy a zsidóknak az volt a szokása, hogy kikerülték a samáriaiakat, mert nagyon nem volt jóba a két nép. A samáriaiak néhány száz évvel korábban települtek arra a vidékre, fölvették a zsidók vallási szokásait, de azért úgy megtartogattak a sajátjaikból is, meg létrehoztak egy másik szent helyet, nem Jeruzsálemben imádták Istent, szóval a samáriaiakat nem igazán kedvelték a zsidók, éppen ezért próbálták őket minden lehetséges módon kikerülni. Így volt ez akkor is, amikor Galileába mentek, hogy másik úton indultak el, nem Samárián keresztül, pedig az lett volna a logikus. És amikor Jézus elindul, akkor nem arra megy, mint a többi zsidó, hanem a lélektől vezetve arra kell mennie, amerre Samária van. Elindul arra, amerre ez az asszony is van. Jézus az ő isteni szeretetével kilép a zsidó szokások kereteiből, felülemelkedik a vallási és kultuszi konfliktuson, nem foglalkozik a társadalmi ellenségképpel, hanem elindul, mert vezeti őt az Isten szent lelke. Minden társadalmi nyomás és elvárás helyett az Isten akaratát követi. Felrúg minden vallásos szokást, minden zsidó hagyományt, és nem csak ezzel a tettével, hanem azzal is, hogy megszólít egy samáriait, mert a zsidók ezt sem csinálták, ráadásul megszólít egy nőt, és akkoriban, az ókori Közel-Keleten egy férfi és egy nő nem beszélgethetett csak úgy egymással, ez már majdhogy nem erkölcsi vétségnek számított, amit Jézus és ez a nő csinálnak. Ráadásul azt tudjuk, hogy délben ment ki ez az asszony vizet meríteni a legnagyobb forróságban, és nyilván később a történetből kiderül, de már itt is sejthető, hogy nem véletlenül délben megy ki ez az asszony, nem akkor, amikor a többiek, mert tudjuk, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott áramlik az információ, ott ha valakinek titkolni valója van, az nagyon hamar ki fog derülni. Tehát ez az asszony direkt másfele és máskor indul el, nem akar a többiekkel együtt a kúthoz menni, és a magányában, a szégyenében, amivel érkezik a kúthoz, azt látja, hogy egyszer csak Jézus megszólítja őt. Szóval itt van egy szégyenkező samáriai asszony, és itt van Jézus Krisztus, az Isten fia, aki ezért az asszonyért felrúgja a társadalmi szabályokat, nem törődik az erkölccsel, a jómodorral, és olyat tesz, amit ezzel az asszonnyal nagyon kevesen tettek meg. Megszólítja őt. Mert a lélek vezeti. Mert Jézus Krisztus számára és Isten számára ez az asszony, akinek nagy szégyene van, pont olyan fontos, mint minden más ember. És elgondolkodtam, ahogy készültem erre az ige hirdetésre, hogy vajon mi ilyenek vagyunk-e a társadalmilag megvetett emberekkel? Vajon mi ugyanezt tennénk-e, hogyha hallanánk egy ilyen történetet? Volt 5 férjem, és most egy 6. férfival élek. Azt gondolom, hogy ma már nem lepődnénk meg annyira, mint akkoriban, de egy ilyen beszélgetés után azért biztos lenne egy barát, egy ismerős valaki, akinek elmesélnénk ezt a sztorit, és mondanánk, hogy hát ennél a nőnél azért valami nagyon nincsen rendben. És akkor a kérdés felmerül, hogy vajon nem pont az ilyen nagyon nincsen rendben emberek felé indít-e bennünket Isten lelke, akik nem férnek bele a szokásos vallásos képünkbe, akik kilógnak, nem biztos, hogy a látványos bűneikkel, de kilógnak. Talán azért, mert még nem értik, vagy azért, mert nem is keresik Krisztust. Lehet, hogy csak élik az életüket, mint ez az asszony, aki nem kezdeményez, aki nem akar kapcsolatba kerülni Jézussal, akit Jézus szólít meg, akihez Jézus megy el, akihez Jézus indul el, és akinek Jézus tárja föl az örök élet reménységét. Jézus hagyja, hogy a lélek vezesse őt. Mi hagyjuk, hogy a lélek vezessen bennünket? Ti hagyjátok, hogy a lélek vezessen benneteket? Mennyire éljük az életünket lélektől vezetett úton? Tudjátok, amikor megértettük az evangéliumot, akkor Jézus Krisztus pont ugyanúgy lépett át. Minden határt értünk, ahogy átlépett minden határt ezért az asszonyért. Talán nem olyan látványosan, mert nem volt olyan látványos a hibánk se, a bűnünk sem, de mi pont olyan távol voltunk az Istentől, mint amilyen távol volt ez az asszony, és Jézus Krisztusban pont olyan közel kerülhetünk Istenhez, mint amilyen közel és amilyen felszabadult állapotba került Jézus jelenlétében ez az asszony. A második kérdésünk, hogy hogyan imádta Jézus Krisztus igazságban az atyát ebben a történetben. Nem beszél semmi másról ezzel az asszonnyal, csak a legnagyobb és legfőbb igazságról. Az örök életről és arról a vízről, amiből ha iszunk, akkor örök életre buzgó forrássá válik bennünk. De az asszony nem érti őt. Az asszony annyira el van foglalva a saját szégyenével, a mindennapi kihívásokkal, azzal a nehézséggel, amit ő megél, hogy nem érti, hogy Jézus miről beszél. Azt mondja Jézusnak, hogy adj nekem ebből a vízből, és mintha ez azt jelenteni, hogy adj nekem, hogy többé ne kelljen idejönnöm, ne kelljen átélni a szégyent, ne kelljen a forróságban kigyalogolnom, hogy békén hagyjanak. Adj olyan vizet, amitől nem szomjazom meg, és nem kell többé szembesülnöm a tetteim következményeivel. Az asszony orvosságot keres a bajára, és annyira próbálja megoldani a saját életét, hogy nem veszi észre, hogy az, aki mellette van, az valami teljesen más dologról beszél. Annyira el van foglalva a saját ötletével, a saját megoldási javaslatával, hogy szinte nem is hallja, hogy miről beszél Jézus Krisztus. Vajon mi hányszor vagyunk ilyenek? Hányszor soroljuk Istennek a saját megoldási ötleteinket? Hányszor kötekszünk vele mi is, hogy hogyan tudnál te segíteni, amikor még csak merítő edényed sincs, csak út meg mély? És hányszor imádkozunk és olvassuk úgy az ő igéjét, hogy nem is az ő szavára figyelünk, hanem fut bennünk egy monológ, és azt mondjuk, és közben nem halljuk az Isten szavát. És hányszor próbálunk meg úgy beszélni az Istennel, hogy közben az életünk kínosabb részeit, azokat szépen elhallgatjuk. Az asszony nem akart beszélni a szégyenéről. Krisztus tudta, hogy mi van ennek az asszonynak az életében, és nem engedte meg neki, hogy elkenje a valóságot. Az asszony megpróbálkozott vele, nincs férjem, megpróbált kitérni a válasz elől, megpróbálta úgy alakítani a beszélgetést, hogy ne lepleződjön le. De Jézus Krisztus nem kacsintott vele össze cinkosan, jó, tudjuk mind, nem lépjünk tovább, legyen másképp, nem beszélünk erről. Jézus kimondja az igazságot. De nem kezd prédikálni, nem hordja el mindennek ezt az asszonyt, nem osztja ki, nem kezd el utána pletykálni valakivel róla, hogy mégis milyen ez az asszony, ahogy a mi emberi természetünk olyan sokszor tenni. Nem, de kimondja az igazságot. Mert az Isten igazsága nem elkenhető. Nem olyan dolog, amit egy kicsit becsomagolunk, egy kicsit szagosítunk, leöntünk valami rózsaszín dologgal, és aztán, amikor az idő és az alkalom is megengedi, és épp olyan hangulatban vagyunk mi is, meg olyan hangulatban van az, akivel beszélnünk kéne is, akkor talán finoman, puhatolózva elmondhatjuk. Az Isten igazsága szembesülés. Szembesülés a valósággal, önmagunkkal, Isten szent és tiszta akaratával. Az Isten igazsága számunkra lelepleződés. Önmagamban gyarló, esendő és bűnös ember vagyok, aki saját erőmből Isten ítélő széke előtt meg nem állhatok, ahogy az egyik úrvacsorai liturgiánk is megfogalmazza. De Isten igazsága nem csak lelepleződés, hanem kegyelem is. Mert Isten legnagyobb igazsága Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, aki magára vállalta a mi bűneinket, hogy nekünk ne kelljen azoknak a súlyát és a szégyenét egy életen keresztül hordanunk. Isten legfőbb igazsága Jézus Krisztus, aki a mi igazságunk záloga is. De ez nem egy rózsaszín történet, hanem véres valóság. Isten Jézus Krisztusban igent mondott ránk. A kérdés, hogy mi tudunk és merünk-e Istenre igent mondani, és merünk-e az ő igazsága mellett kiállni. Ami egyáltalán nem könnyű a 21. században. Egy olyan korban, ahol a határokat elmosuk, ahol mindent egy kicsit elkenünk és finomítunk, nagyon nehéz kiállni és azt mondani, hogy már pedig az Isten határa itt és itt van. Sokszor még saját magunknak is nehéz ezt kimondani, nemhogy a többi embernek. Nem könnyű határokat húzni. És ha meghúzzuk ezeket a határokat keresztjén emberként, akkor meg nagyon nehéz nem belefeszülni ezekbe a határokba, és azokat a határokat nem fallá változtatni, hanem meghagyni, átjárhatóvá tenni, hogy az evangélium, Isten szeretete, az, hogy ő küld bennünket a világba, az továbbra is valóság legyen, és az továbbra is megmozgasson bennünket. Nagyon nehéz az a mérleg, amin billegünk, de mégis fontos, hogy Isten igazságát képviseljük ebben a világban. Jézus Krisztus lélekben és igazságban imádta az Atyát, és arra hív bennünket, hogy mi is így imádjuk őt. Már csak az a kérdés, hogy mi történik akkor, ha lélekben és igazságban imádom az Atyát. Ebben a történetben adott egy asszony, aki elképesztő szégyenben él. Az biztosan tudjuk a szöveg környezetből, hogy nem meghaltak a férje, és ezért került újabb és újabb kapcsolatba, mert akkor nem kéne ilyen szégyenben élnie, és máskor kijárnia a kúthoz. Biztos, hogy válások történtek ennek az asszonynak az életében. De nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy traumatikus volt a gyerekkora, és nem tanult meg jól kötődni. Lehet, hogy olyan rosszul sikerült az első házassága, hogy a következő négyben esélyesen volt helyesen cselekedni. Lehet, hogy ő egyszerűen csak egy olyan ember, aki sosem majd megfelelő embert választotta. Lehet, hogy csak megpróbálta kimaxolni az életet, és ez lett belőle. Az is lehet, hogy ennél sokkal bonyolultabb, vagy sokkal egyszerűbb ennek a történetnek az eleje. De azt látjuk, hogy emberileg nézve ez az asszony szégyenben él, amiből nem nagyon tud kikeveredni. Ha ma élne, akkor valószínűleg egy szakember segítségével megpróbálná feldolgozni a múltját, elfogadná a múltbeli tetteit, és megpróbálhatna megbékélni mindazzal, ami történt vele. De Jézussal csak egyszer találkozik, és sokkal több és sokkal nagyobb dolog történik vele. Mert képes visszamenni abba a városba, ahol eddig bujkált, ahol eddig szégyen szemre próbált elbújni az emberek elől, és képes hangosan kiabálni. Találtam valakit, aki a messiás, akit rég várunk, mindent megmondott, amit tettem, mert így folytatódik ez a történet. Jöjjetek és lássátok meg őt. A Jézussal való találkozása felülírja a korábbi életét, felülírja a társadalmi státuszát, a sebzettségét, és bátorrá teszi őt. Méltóságot ad ennek az asszonynak. Azt a legnagyobb méltóságot, hogy ő mondhatja el a városában élőknek, megtaláltam a messiást. Ő viheti el ezt a hírt. Miért? Mert Jézus Krisztus lélekben és igazságban imádja az atyát, letért a szokások útjáról, és elment ehhez az asszonyhoz. Minden emberi logikát felülíróan elindult a samáriai asszonyért. És ennek az asszonynak a története a mi reménységünké is válhat. Nincs az az elrontott élet, nincs az a szégyen, nincs az a bűn, nincs az a kétségbeesett szituáció, amit Jézus Krisztus ne tudna az ő végtelen hatalmával megoldani. Nincs olyan mélység, amiből az Isten hatalmas keze ne tudna bennünket kiemelni. Azokból is ki tud emelni, amiből mi saját magunkat nem tudjuk. Azokból a szituációkból is ki tud emelni, amiket a szakértők is csak elfogadtatni tudnak velünk. Az Istenben kínált élet több, mint amit mi emberileg el tudunk élni. Képzeljétek el ennek az asszonynak az életét, miután két napig ott maradt a városukba Jézus, és tovább indult. Biztos, hogy nem volt már egyedül, biztos, hogy nem szégyen szemre kellett kijárnia a kúthoz, mert vele volt az Isten, és erőt adott neki, hogy tovább lépjen a múltján. Jézus Krisztus minden határt átlépett ezért az asszonyért, és Jézus Krisztus minden határt átlépett értünk is akkor, amikor önmagát adta értünk a kereszten. Azért, hogy helyreállítson bennünket, hogy megkeressen és megtaláljon bennünket. A kérdés, hogy elfogadjuk-e ezt? A kérdés, hogy újra és újra hagyjuk-e az életünkben, hogy az ő igazsága leleplezzen bennünket, hogy aztán elkezdhesse begyógyítani a mi sebeinket, megerősíteni a mi lelkünket, és felemelni bennünket maga mellé, ahova vár minket. Azt kívánom, hogy tapasztaljátok meg azt az erőt, ami Jézus Krisztusban van az ő szabadításában. Imádjátok lélekben és igazságban az atyát, és fussatok be a saját városaitokba. Kiabáljátok az embereknek, találtam valakit, aki mindent tud rólam, mégsem szégyenbe hoz, hanem felemel. Felemel, mert szeret engem. Én pedig ezért lélekben és igazságban imádom az atyát. Amen. Csendes imádságban válaszoljunk az ige hirdetésre Istennek. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy te szerető Isten vagy. Köszönjük neked azt, hogy a te szentírásod, a te igéd megmutatja nekünk a te igazságodat, a te akaratodat. Azért imádkozunk Istenünk, hogy hadd láthassuk ezt tisztán, hadd érthessük a te szavadat, a te akaratodat tisztán, hadd érezhessük, hogy a te lelked vezet bennünket, adj nekünk erre nyitott szívet, gondolatokat. És köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te fel akarsz bennünket emelni, akármiben vagyunk is. Köszönjük neked, hogy annyira fontosak vagyunk neked, hogy minden határt átléptél értünk. Köszönjük neked, hogy te Jézus Krisztusban feladtad az isteni dicsőséget, hogy emberré legyél, hogy megválts bennünket. Köszönjük, hogy ennyire fontosak vagyunk neked. Azért imádkozunk, Istenünk, hogy hadd tudjuk ezt jól megélni, hadd tudjunk ebbe belekapaszkodni, hadd tudjunk a te szeretetedből erőt meríteni. Kérünk, Istenünk, hogy gyere velünk az otthonainkba, a hétköznapjainkba, vezess bennünket, taníts bennünket, és tarts meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekszóval dicsérjük Istent.